A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Január 13-a a vallásszabadság napja. A Magyar Unitárius Egyház más keresztény felekezetekkel együtt idén is megemlékezik arról, hogy 1568-ban a világon először Erdélyben Tordán iktatták törvénybe a lelkiismeret és a vallásgyakorlás szabadságát, arra a meggyőződése alapozva, hogy a hit Isten ajándéka. A történelmi jelentőségű határozat megszületésének 450. évfordulóján 2018-ban Magyarország országgyűlése ellenszavazat nélkül január 13-át a vallásszabadság napjává nyilvánította. A vallásszabadság napján január 13-án holnap délelőtt 11 órától Kolozsváron ünnepi istentiszteletre kerül sor. A nap jelentőségéről, az 1568-as esemény előzményeiről és következményeiről, a vallásszabadság mai értelmezéséről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottaim Nagy László, marosvásárhelyi unitárius lelkész és Szakács György segédlelkész. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit!
Szeretettel köszöntöm Önöket!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Milyen előzmények kötődtek a vallásszabadság kimondásához? Milyen egyéb okai lehettek, voltak ennek a tordai országgyűlésnek?
Újból tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóik is. Köszönöm azt, hogy meghívtak, és beszélhetünk arról az eseményről, amely tulajdonképpen meghatározta az unitárius egyház megalakulását itt Erdélyben. Hát először is a reformáció koráig kell, hogy visszamenjünk. Akkor, amikor az 1517-es lutheri mozgalom az nagyon hamar eljutott, megérkezett Erdélybe is, és nagyon sokszor elmondom azt a diákoknak, hogy képzeljék el azt, hogy akkor abban a korban telefonok és különböző digitális eszközök nélkül alig egy pár év alatt Németországból már Brassóban van a reformáció, és a szászok már a lutheri mozgalmat, reformációt követik, és ez egy olyan esemény sorozatot indított el, amely megállítottan volt nem csak Németországban, hanem egész Európában. Már akkor ugye nagyon jól tudjuk Luthernek a célját, és ő egy belső megújulási mozgalmat indított el. Tulajdonképpen a lélekhez szólt, a lélek kifejező erejéhez szólt, és ahhoz a hithez, amely meghatározta, meghatározhatta az ember életét. Háborúk időszakát éltük, ember ellen támadt, belső villongások, belső háborúk voltak, és akkor, amikor Erdélyből a 16. század elején egy Dávid Ferenc nevezetű fiatalember Wittenbergben tanul, akkor, amikor hazajön a wittenbergi peregrinációból, akkor már magával hozza a reformáció eszmét, és erre kordokumentumaink vannak, hogy akkor, amikor hazaérkezik és különböző helyeken szolgál, akkor már ezeket az eszméket valljam, és akkor, amikor Kolozsvárra kerül lelkésznek, akkor még természetesen katolikus lelkész, akkor már ezeket a szabad elvűbb tanokat kezdi hirdetni. Átmegy mindenféle változáson, de számára, Dávid Ferenc számára egyetlen egy forrás az új hit, az új meggyőződés kialakítása, az nem volt más, mint a Biblia. És innen indul a Biblia tanulmányozása által, lesz először a lutheri reformációnak a híve, majd a kálvininak, és végül eljut az a meggyőződéshez, amelyet ma az unitárius hitnek, unitárius meggyőződésnek vallunk.
Igen, hát a reformáció ugye hát villongásokat is keltett Európa szerte. Miért volt Erdélyben más a helyzet, mint Európa és a világ más részein? Hiszen gondolom nem véletlenül a Tordai Országgyűlés fogadta el először ezt a törvényt.
Erdélynek volt egy nagy-nagy előnye. Erdélynek volt egy felvilágosult fejedelme, akit János Zsigmondnak neveztek. János Zsigmondról sok mindent leírtak a történelem folyamán, de egy tény, János Zsigmond a maga korában egy annyira felvilágosult személyiség volt, aki felismerte az, hogy a változásra szükség van, és felismerte azt, hogy az egyéni felelősség mennyire fontos az ember életében, a személyes meggyőződés. Egy világlátott ember volt, nyelveket beszélő ember volt, egy olyan világból jött, ahol ismerték ugye a kultúrát, és nagy támogatója lesz ennek a mozgalomnak. Ezért volt Erdély másabb. Egy olyan közösségben, ahol különböző nyelvűek voltak, különböző meggyőződéssel éltek az emberek, akkor már a reformáció irány kialakul Erdélyben, akkor már jelen vannak. És kellett egy olyan fejedelem, egy olyan vezető, aki felismeri azt, hogy ebben a sokszínűségben, ebben a különböző felfogást valló világban igenis meg lehet élni, és lehet az országot fejleszteni.
Segédlelkész úr, fiatal lelkészként hogyan éli meg, vagy hogyan értelmezi ezt a vallásszabadságot kimondó törvényt mai szemmel?
Ismét szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hát úgy, ahogy Nagy László tiszteletes úr szépen felvezette a törvény körülményeit, előzményeit, hasonlóképpen mi is látnunk kell, hogy ez egy olyan lelki folyamat, egy olyan hitre ébredés, amely az erdélyi magyarok és nem csak magyaroknak egy lelki igénye volt. A teológiai hallgatóként évről évre részt veszünk a vallásszabadság ünnepének a megszervezésében. Ott voltunk Budapesten is, amikor ugyancsak a parlamentben január 13-át a vallásszabadság ünnepének kiáltották ki, vagy pedig ezt a napot jelölték ki a vallásszabadság ünnepének. És évről évre teológiai hallgatóként már nagyon fiatalon belénk nevelik azt, hogy milyen nemzeti értéket, milyen vallási értéket birtokolunk, és mennyire fontos, milyen felelősség van a vállunkon, hogy ezt ápoljuk. Aktívan részt vesznek a teológiai hallgatók a gyakorlati szervezésben, az ünnep átgondolásában és a meghívottak úgymond útbaigazításában, és az idén is reményeink szerint az ünnepségen 300 résztvevő fog részt venni úgy Magyarországról, mint Erdélyből, Romániából.
Milyen indulatokat váltott ki akár Erdélyben itt gondolom, hogy jobb volt az elfogadottsága, de Európa szerte, amennyiben eljutott, és arra is kíváncsi vagyok, ha van róla adatuk, hogy milyen gyorsan terjedt el Európában, hogy van Erdélyben egy ilyen közösség, egy ilyen országgyűlés, amely kimondta, elfogadta ezt a törvényt.
Egy érdekes történetet kell elmeséljek ezzel kapcsolatban, mint a szerkesztő úr kérdezett, hogy hogyan fogadta az erdélyi lakossága ezt a törvényt akkor abban az időben. Azt úgy nem tudom, de a későbbi hatásáról azért azt el tudom mondani, hogy egy jó pár évvel ezelőtt a tordai megemlékezésen engem kérte fel a szószéki szolgálatra. És akkor természetesen, mint most is, nem csak az egyházi, hanem világi vezetőket is meghívták, és emlékszem arra, hogy az akkori tordai polgármester, az egyik nacionalista pártnak volt a vezetője, ő hangsúlyozottan, hogy elrontotta, mondjam így, az egész ünnepet akkor, amikor azt mondta, hogy igen, önök ünnepelnek, de azt elfelejtik azt, hogy tordozók kifelejtették ebből a törvény, habár rájuk is vonatkozott éppen úgy, mint a magyar lakosságra, hisz ez a lelkiismereti szabadságról szól, és a szabad véleménynyilvánításról. Az, hogy ennek a törvénynek szó szerinti betartása nem éppen valósult meg, vagy a történelem folyamán, és főként azokban az években, az egy más kérdés, de volt egy alap, amire hivatkozni lehetett, amely meghatározta azért a felekezetek közötti kapcsolatot. És ma is úgy érzem, hogy erre hivatkozva, erről beszélve, ez egy felhívás, egy figyelmeztetés egymás hitének, meggyőződésének az elfogadására.
Tulajdonképpen a törvényszövege mit mond ki? Fennmaradt? Van hivatalos, hiteles feljegyzés? Úgy tudom, hogy való Nagyszeremben megtalálható.
Igen, a Brukentáli Múzeumban található meg, és ez a vallásszabadság törvénye, ami tulajdonképpen az országgyűlési határozatok között van, hiszen nem csak ezért hívták össze az országgyűlés, a tordai országgyűlés 1568. január 6 és 13-a között volt az országgyűlés. Érdekes az, hogy a marosvásári országgyűlés, amely tulajdonképpen majd később megerősíti a vallásszabadság törvényét, az 1571. január 6 és 14-e között van. És általában, ahogy tudjuk, tanultuk, általában a vallási határozatok, a vallási kérdésekről való beszélgetés az országgyűlés elején szokott lenni. Tehát felolvasnám akkor azt a passzus, azt a részt, amely erről beszél. Urunk őfelsége, miképpen ennek előtte való gyűlésiben országával, közönséggel az religió dolgáról végezött, azonképpen mostan és ez jelen való gyűlésébe azont erősíti, tudnélik, hogy midőn helyükön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék kiki ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem pedig senki kényszerítése ne kényszerítse, az ő lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátor tarthasson, az kinek tanítása őnőkéje tetszik. Ezért pedig senki a szuperintendensek közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől. Az elébbi konstitúciók szerint, és nem engedtetik az senkinek, hogy senkit fogsággal, avagy helyéből való priválással fenyegessen a tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, ez hallásból észön, mely hallás Istennek igéje által vagyon. Tehát ez az a rész, amelyet idézni szoktunk, amelyről beszélünk, és amely szerint, hogy senki a meggyőződéséért, senki el nem ítélni sem fogsággal, sem a helyéből való elmozdítással.
És ugye a fontos még az, kimondta a szabad lelkész választás jogát, ugye, hogy a közösség választhatja.
Igen, a közösség választja ki, ami ma is így van az Unitás Egyház gyakorlatában, hogy az egyházközségek választják meg a lelkészt.
Igen, valahol olvastam, hogy a vita leírata az nem maradt meg, pedig érdekes lett volna azt is tudni, hogy hát hogyan vitáztak akkor például erről a törvényszövegről.
Igen, vagy akár a Marosvásárhelyi országgyűlésen, ahol ugye Dávid Ferenc is jelen van a fejedelem is, és itt is egy bizonyos vita zajlik, amiről legalábbis én nem tudok, valószínűleg a történészek erről többet tudnának mondani.
Azt írja Lajos SMS-ben, szép szavak a papíron, a megvalósítás egy kicsit más volt, Lajos írja. Hát minden újdonságot nehezen fogadnak az emberek.
Hát én azt elmondtam, hogy valóban ugye az országgyűlés ezt a határozatot meghozta, de a történelem folyamán nagyon sok minden nem valósult meg, és azután is voltak valóban visszaélések, úgyhogy ma is vannak. Én azt szoktam mondani, és úgy szoktam fogalmazni, hogy az ember minden időben ember volt. Erényeivel és gyarlóságaival egyaránt.
Igen, a határozat megszületésének 450. évfordulóján 2018-ban Magyarország országgyűlése a napot a vallásszabadság napjává nyilvánította, akkor is született egy határozat, ugye?
Igen, szeretném elolvasni a Magyarország gyűlésnek a határozatát az 1568 évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a vallásszabadság napjáról. És így fogalmaz, mi az országgyűlés tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, és azok, akik a történelem menetét más forrásból igyekszünk megérteni, emlékezve történelmi elődünk, az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi tordai vallásügyi törvényére, amely a világon először foglalta törvénybe a lelkiismeret és vallásszabadsághoz való jogot, kimondva, hogy a hit Istenek ajándéka, kiemelve, hogy az Erdélyi Országgyűlés a reformáció eszmeiségéből fakadó törvénnyel a hitelvi sokszínűség mellett kötelezte el magát, aminek köszönhetően a reformáció különböző ágai szabadon és békés úton alakulhattak önálló egyházzá, lehetővé téve, hogy a későbbi évtizedekben kialakulhasson a négy bevett vallás, a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius felekezeti rendszere, megteremtve ezzel az eltérő hitelvet való emberek és közösségeik jogegyenlőséget biztosító békés együttélésének alapvető feltételeit, elismerve, hogy a tordai törvényben foglalt eszmeiség, a közösség vallási önrendelkezése a modern demokrácia egyik előzményeként is értékelhető, amely a történelmi fejlődés során a nyugati civilizációban általános elismerést nyert, és majd méltán tekinthetünk a keresztény Európa egyik alapértékének, a következő törvényt alkotjuk. Első paragrafus. Az országgyűlés az 1568. évi Erdélyi Országgyűlés által tordán elfogadott vallásügyi törvény emlékét és a magyar nemzet szellemi öröksége részeként annak jelentőségét törvényben örökíti meg. Második paragrafus. Az országgyűlés január 13. napját a vallásszabadság napjával nyilvánítja. és harmadik paragrafus, ez a törvény kirdetését követő napon lép hatályba. 2018. február 20-án volt ez az országgyűlés, amelyen, ahogy a segédlelkész úr is elmondta, ezen részt vettünk, és azóta január 13-a hivatalosan is a Kárpát-medencében a vallásszabadság napja.
És hogyan emlékeznek meg erről az esemény? Hányadik és 456. évfordulója lesz holnap, ugye? És Kolozsváron lesz egy ünnepi rendezvénysorozat. Mi lesz?
Igen, holnap, azaz szombaton lesz Kolozsváron ez az ünnepség sorozat, amin ezen az ünnepségen évről évre részt vesznek a felekezetünk és lelkészei és más felekezetű lelkészek, részt vesznek rajta világi előjárók, részt vesznek rajta teológiai hallgatók is, meghívottak. Tehát az ünnepség az 2024. január 13-án lesz Kolozsváron a belvárosi templomban. 11 órakor kezdődik bevonulással, Potyó István orgonajátékával és Bodó István trombitajátékával. Lesz egy előfohász, majd pedig invokáció, és a meghívottak között ott van Nóda Mózás, szentszéki tanácsos és egyetemi tanár, a gyulafehérvári római katolikus érsekségtől, Dumitru Boka, segédpüspök a Romániai Ortodox Egyháztól, Adorjáni Dezső Zoltán püspök úr, a Romániai Evangélikus Luteránus Egyház püspöke, Gerhard Wagner, az ágostai hitvallású evangélikus egyház lelkésze, Kolumbán Vilmos József, az erdélyi református egyház kerület püspök helyettese, Claudio Lucián Pop, püspök a Kolozs-Szamosújvári görög katolikus egyházmegyében, és főtisztelendő Kovács István püspök urunk, a Magyar Unitárius Egyház püspöke.
Általában mit tapasztalnak gyakorló lelkészként? Létezik ma a vallás szabadsága Erdélyben, Romániában, illetve hát Európában, mert most már azt tapasztaljuk lassan, hogy két külön világról beszélünk, hogyha Erdélyről meg Európáról beszélünk. Tiszteletes úr, mit tapasztal?
Igen, először maradjunk itt Erdélyben, és maradjunk itt a mi környezetünkben. És ezt is nagyon sokszor elmondom, nagyon sok rendezvényre meghívtak, részt veszek különböző felekezetű rendezvényeken, és mindig kihangsúlyozom, és meggyőződésem ez, hogy a hitvitaknak a kora lejárt. Itt Erdélyben, és itt a mi környezetünkben, itt másról van szó. Itt egyébről kell beszélni, és erre nagyon oda kell figyelni. Az, hogy ki milyen hitet vall, milyen vallást gyakorol, az mindenkinek személyes meggyőződése és hite. Itt egy nagyobb feladat áll előttünk. Az egyházak itt Erdélyben még jól vannak. Tehát a nyugati világ, hál' Istennek, még annyira nem tört ide be, nem érezheti annyira hatását. Itt még mi jól vagyunk, és mindenki végzi a dolgát. Én is elmegyek, eljönnek a templomban vasárnap, ha szétnézek, akkor különböző felekezetű családok vannak, és ezt így is kell megélni. Ez a szép, akár bármilyen felekezetű legyen a férj, feleség, gyermekek, menjenek el egymásnak a templomába, és ünnepeljenek együtt. Itt egy nagyobb feladat áll előttünk, itt Erdélyben, és ez szomorú így kimondani, de itt a megmaradásról van szó. Arról, hogy értékeinket megtartsuk kultúránkat, hagyományunkat, szokásainkat, mert látjuk azt, hogy csak úgy egyszerűen elhagyjuk ezt, elhagyjuk azt, elmaradnak a kántálások, elmaradnak a születésnapok, elmaradnak a névnapok, elmarad minden, és egyszerűen kiürül az emberi lélek. Ezt nem szabad engedni. És mindegy az, hogy mise keretében, vagy Isten tisztelet keretében mondjuk ezt, erősítjük ezt, ez a mi feladatunk. Mindenki úgy élje meg az ő hitét, meggyőződését, ahogy azt neki belül a Jóisten úgy megadta, és amire ő elhivatott. Ez az én meggyőződésem.
Nem ugyanez a helyzet Európában is? Némileg más behatással, hogy ugyanígy fenn kell maradnia a keresztény közösségeknek?
Igen.
Csak mások más behatások
van. Azért mondtam, hogy maradjunk itt Erdélyben, mert Európában már sokkal súlyosabb a helyzet. Sokkal súlyosabb a helyzet, és örvenjünk annak, hogy itt még az Úristen ide teremtett minket ide, a Kárpát-medencébe, és itt még ezt a mi hitünket, meggyőződését megvaladjuk. Európában már teljesen más a helyzet. Ott valóban oda kell figyelni, mert akkor, amikor azt mondjuk, hogy a világon a legtöbb atrocitás az a keresztényeket éri, akkor szinte az ember felkapja a fejét. De valóban ez így van. A kereszténységet azt fenn kell tartani, és azt támogatni kell.
Szakás György fiatal segédlelkészként hasonlóan látja a helyzetet, hiszen más generáció, a fiatalok azért egy kicsit talán másképpen látják a mai helyzetet.
Hát én is úgy látom, a vallásszabadság törvényére visszatérve és reflektálva a szerkesztő úr kérdésére, hogy a vallásszabadság törvényének a kihirdetését egy olyan kontextusban kell látnunk, amikor a 21. században a vallásszabadság és az egyéni hit az alanyi jog. Tehát, hogy mindenkinek az elvitathatatlan joga, és a 16. században ez nem volt ennyire kimondott, és nem volt ennyire egyszerű kérdés. Tehát az egyén hite a 16. században az a közösség által volt meghatározva. Így 21. századi emberekként úgy tűnik, hogy ez a vallásszabadság törvénye, ez elvitathatatlan és alanyi jogunk, de több száz évvel ezelőtt nem volt ez ennyire egyértelmű. Ugyanakkor a szerkesztő úr kérdésére reflektálva természetesen meg kell tartanunk közösségeinket és a keresztény értékeinket abban a kontextusban, amiben élünk, abban a kultúrkörben, minél jobban kell ragyogtassuk, vagy ha úgy tetszik, akkor előtérbe helyeznünk, csillogtatnunk.
De mégis mindennek az alapja a hit, nem? Hogyan őrizzük meg hitünket? Hogyan tudjunk védekezni a kívülről jövő kísértések ellen, hiszen nagy a kísértés az emberekre vonatkozóan ma arra, hogy mondjuk azt, hogy elforduljanak az egyháztól, hogy elforduljanak a saját közösségüktől, hiszen mondott a tiszteletes úr, hogy az a legfontosabb a megmaradásunk, a fennmaradásunk, ez a legnagyobb harc, de hit nélkül megmaradhatunk vajon?
Vissza kell térjek egy nagyon kedves versre, reményünknek a versére. Nem elég a lángot ápolni, hanem azt át is kell adni. A családnak a szerepeit felértékelődik. Honnan indulunk el? Mire tanítjuk a gyermekeinket? Mivel indítjuk el? Ismeri-e, látja-e a szülődnek az életében, nagyszülődnek az életében ezt a ragaszkodást? Érzi azt, hogy az ő életének egyik legfontosabb értéke ez a hit. Most az, hogy én nem beszélek azt, hogy, mert a hit az nem felekezeti. A hit szerintem az egy egyetemes. A hit az Istenbe vetett hit, önmagadban, a jézusi tanításokban, az erkölcsi értékekben való hit is, és gyakorlás. Akkor, amikor megerősítem az imádsággal, mert tudom azt, hogy valaki velem van, valaki fogja a kezem. Igen, a hit. És ahogy mondtam, nem elég csak ápolni, ezt át is kell adni. Úgy, ahogy akár az egyházunk, bármelyik egyháznak az értékeit, a szülőnek kötelessége átadni. Nem csak a papoknak, a lelkészeknek, hanem a családban.
Igen, és említette azt, hogy felekezettől függetlenül fontos, hogy megéljük ezt a hitünket. Hogyan látja az erdélyi történelmi, vagy hogyan látják az erdélyi történelmi magyar egyházaknak a helyzetét ebben a kontextusban ma Romániában?
Én Az én szerény tapasztalatomra támaszkodva, hogy mindössze 4 hónapja vagyok itt Vásárhelyen segédlelki, és szeptember 1-től szól a kinevezésem. Én úgy gondolom, hogy abban a kontextusban és abban a közösségben, ahol én szolgálok, és a városban nagyon jó az együttműködés a felekezetek között. Úgy a katolikus, református, evangélikus vagy unitárius felekezetek között nagyon jó az együttműködés, és a testvér felekezetek lelkészei részéről is mindig nagyon pozitív hozzáállással szembesültem, amikor megismertek, vagy amikor közös rendezvényeken, közös istentiszteleteken vettük részt, akkor mindig nagyon pozitívan álltak hozzám is az új kollégaként ebben a közösségben, ebben a konjunktúrában könnyen elfogadtak.
Nagy László tiszteletes úr, hát ilyen szempontból nézve jobb most a helyzet, mint mondjuk a rendszerváltás idején? Az együttműködés nyilván, hogy azért akkor egy másfajta hitélet.
Nagyon sokszor eszembe jut, ugye én 40 éve vagyok lelkész, és 83-ban kerültem ki Temorosvásárhelyre segédlelkésznek, és én átéltem azokat az éveket is, és én nagyon sokszor beszélek a segédlelkésznek ezekről az időkről. Milyen idők voltak azok, hogyan éltük meg azt? Egy bizonyos félelem volt az emberekben. Mi még emlékszünk azokra az időkre, mert én, amikor születtem, akkor még az 56-os eseményeknek a hatása, a lelkészek azután kerültek ki a börtönből. Tehát volt egy fokozott odafigyelés egymásra.
De nem pont az egyház jelentette a menedéket akkor ebben a helyzetben?
Az egyház jelentette, és én egy kis közösségben voltam, minden Marosvásárhely után Szőkefalvára kerültem, egy kis közösségbe, Szőkefal, Küküllő, Széplap, Vámosudvarhely, és a templom mindig tele volt. Tehát az egyház volt az, a templom volt az, és nem csak a mi templomunk, mert Szőkefalván négy templom volt, és mindegyik akkor tele volt. Más lehetőség nem is volt, együnk őszinték, ahol találkozhattak az emberek, de volt egy bizonyos visszafogottság. Valóban csak az evangélium hirdetésére korlátozottunk. Utána eljött egy bizonyos szabadság, de ez csak nagyon kevés ideig tartott. Utána visszamentünk oda, ahol voltunk. Most a mostani helyzetén úgy érzem, hogy amit elmondtam már egy pár perccel ezelőtt, hogy nincsenek ezek a felekezet közi videk, és nincs is erre szükség. Mindenki élje meg úgy a hitét, ahogy akarja, és vannak ezek a rendezvények, ami nagy szükség van, a közös rendezvények. Olyan szép volt ez az adventi koszorúgyújtás. 4 vasárnap, 4 felekezet. Ugyanazok az emberek voltak ott, sokan voltunk. Most jön a hónap közepén lesz az egyetemes ökuménikus imahét, újból együtt leszünk. Jó érzés együtt lenni és együtt imádkozni.
A műsor támogatója a gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője.
A mai műsorunkban ennyi fért, meghívottaim Nagy László marosvásárhelyi unitárius lelkész és Szakás György segédlelkész. A január 13-án vallásszabadság napja van, tehát holnap Kolozsváron ünnepi istentisztelet lesz, amelyet a Duna World csatorna 12 órától élőben közvetít. Uraim, én köszönöm szépen, hogy itt voltak, Isten áldja önöket.
Isten áldja, meg köszönjük a meghívást.
Isten áldja.